Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Sajtóhírek szerint újabb magyart hurcoltak el kényszersorozással Kárpátalján, írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Mencze Tamás úgy fogalmazott, reméljük él még, Ukrajna nem lehet az Európai Unió tagja. Az orosz hadsereg előző éjjel több mint 500 rakétát és drónt vetett be ukrajnai célpontok ellen, legalább 5-en megsebesültek, és számos infrastrukturális létesítményben komoly károk keletkeztek, közölték ukrán katonai és helyhatósági források. Moszkva sohasem ellenezte Ukrajna esetleges Európai Uniós csatlakozását, a NATO viszont más kérdés, az elfogadhatatlan lenne, jelentette ki az orosz elnök Pekingben. Vlagyimir Putyin hozzátette azt is, lehetséges a konszenzus elérése Oroszország és Ukrajna biztonságának garantálásáról. A kínai fővárosban tett látogatása során az orosz államfő tárgyalás folytatott Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. Putyin azt is hangsúlyozta, semmi alapjuk nincs azon vádaknak, miszerint Oroszország a jövőben támadást tervezne az Európai Unió tagállamai ellen. Oroszország továbbra is a legjelentősebb és legközvetlenebb fenyegetést jelenti az euróatlanti biztonságra, jelentette ki a NATO főtitkár. Ébernek kell maradni, többet kell befektetni a védelembe, bővíteni kell a védelmi ipari termelést az Atlanti óceán mindkét partján, és továbbra is támogatni kell Ukrajnát, sorolta Mark Rutte. A katonai szövetség vezetője Alar Karis észtelnökkel folytatott megbeszélés Brüsszelben, azután nyilatkozott. Kínai kollégájával tárgyalt a külgazdaság és külügyminiszter Pekingben. Szijjártó Péter Wang Yinek gratulálta ahhoz, hogy a kelet-ázsiai ország gazdasági növekedése az év első felében elérte az 5,5%-ot. Kifejtette, hogy tavaly az Európába irányuló kínai beruházások körülbelül 31%-a Magyarországra érkezett, és a kontinensen zajló 5 legnagyobb kínai beruházásból 4 is hazánkban van folyamatban. A tárcavezető a győzelemnapi parádén képviselte Magyarországot. Kína megrendezte a valaha volt legnagyobb katonai parádéját. A Chang'an sugárutat és a Tiananmen tér környékét ellepték a legmodernebb kínai haditechnikai eszközök, köztük rakéták, tankok, vadászgépek. Xi Jinping kínai elnök, Vladimir Putin orosz és Kim Jong-un észak-koreai vezető társaságában a béke és a háború közötti választásra hívta fel a figyelmet. Megkezdődött itthon a több nemzeti hadgyakorlat. A másfél hónapig tartó műveletekben a honvédség katonái és a NATO alakulatok mellett 2000 tartalékos is részt vesz. Elsőként a Mátrában, Gyöngyös, Sirok és Eger-Szólát térségében hajtanak végre kutatómentő gyakorlatokat. Módosítaná a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő részét, illetve a minősített adatvédelméről szóló törvényt a Rogán Antal vezette miniszterelnöki kabinetiroda. A javaslat szerint a cél a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök emberek számának csökkentése. Minden első lakásásárló jogosult lehet a fix 3%-os kamatú lakáshitelre 10%-osan erővel, életkortól függetlenül, döntött a jegybank. A hírre reagálva Orbán Viktor kormányfő azt írta, az MNB is beállt az Otthonstart program mögé. Már az első nap több ezeren érdeklődtek a bankoknál a feltételektől, a tervezést egy mobil alkalmazás is segíti. Júliusban a turisztikai szálláshelyeken közel 2,5 millió vendég, mintegy 6 millió 700 ezer éjszakát töltött el. A vendégek száma 1,9%-kal több, az éjszakáké 1,4%-kal kevesebb volt az egy évvel korábbinál, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal a hetedik havi adatokat. A nagy létszámú sportrendezvényeknek és a szintén turistamágnes fesztiváloknak köszönhetően biztató augusztusra számít majd a Visit Hungary. Ez összességében a tavalyi nyarat is túlszárnyaló főszezont vetít előre a turisztikai szervezet szerint. A Hunor Magyar űrhajós program tiszteletére bocsátott ki bélyeget a Magyar Posta. Ferenc Orsoly, a miniszteri biztos kiemelte, ezáltal fel lehet hívni a figyelmet arra, hogy a tudomány az egész egyetemes emberiség előrehaladának egyik legfontosabb záloga. Afganisztánban már 1400 fölé emelkedett a hétfői földrengés halálos áldozatainak száma, több mint 3000-en megsérültek. Az ENSZ szerint a katasztrófa akár több százezer embert is érinthet. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet. A segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával, vagy az ökumenikusok számlaszámára átutalással is lehet segíteni Afganisztán megjelöléssel. Végül az időjárásról. Holnap a pára és köd feloszlását követően mindenütt napos idő várható, általában kevés gomoly, a keleti ország részben fátyol felhővel is. Néhol kisebb záporeső, esetleg egy-egy helyen zivatar előfordulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 16-17, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószentmiklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehérfalai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 10. alkalommal. 2025. szeptember 15-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet!
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Blankenstein Miklós a beszélgetőtársam. Két korábbi állomás helyéről eleveníti fel emlékeit. 1977 és 83 között szolgált a Krisztinavárosban, és 83-tól egy évtizedig az Örök Imádásban. Az Örök Imádás templommal kezdjük, utána térünk majd vissza a Krisztinavárosra.
Most az Örök Imádás templomot Kanter Károly atya indította, ez a város pereme Ferenc térését tovább a századfordulón, aki egy nagyon elkötelezett spirituális egyéniség volt, királyi gyóntató minden egyéb, tehát voltak a kapcsolatai. És ő a Mária Reparatrix apácákat, Belgiumban működő rend tagjait, akik tényleg szentségimádást tartanak reggeltől estig, kettesével, ki van téve az oltári szentség, hívta meg ide, és akkor volt a kolostor rész, most is ott van a templom mellett, ez lakóház különben, és valamiben meg kell élni, óvodájuk, bölcsödéjük volt, meg ossasütést csináltak, meg miseruhákat. De most ez nagyon szépen működött, de az egyház megye mindig papot is rendelt oda melléjük, hogy hát valakinek a miséket, egyebeket kell venni és gyóntatni. De ne felejtsük el, az Üllői úton abban az időben villamos ment. Pont a templom előtt volt a villamos megálló.
Ha, akkor az előny volt.
Na most, amikor a metró megépült, akkor fucs, pont két megálló közé került, tehát ez nem tett jót az ügynek. A rendeket felosztatják, a nővéreket is ugye elzavarják, el kell hagyni a házat, sekrestyésként, kántorként ott lehet maradni. Ez nem volt sose plébánia templom, hanem a Haller térhez tartozó lelkészség, ezt így mondjuk. Mit csinál egy ilyen helyszín? Először is misék. Na most itt eleve volt a Csányi atya a főnök, ketten voltunk beosztott káplánok, és oda jártak olyan atyák, akiknek vagy azért nem volt így kötött státuszuk, tehát reggel ott üptre mentek a misék, 9:30 kitettük az oltári szentséget, tudik, megtartották a hívek és a papjaik a szentségimádást, de nővérek nélkül. Tehát ott napközben is volt forgalom bevetérni, hogy azonok a klinikák, meg hát egy csomó olyan azért környékbeli. És a Ferencváros abban az időben még rendelkezett az a régi, mondjuk polgári lakossággal, akik ezt komolyan vették, a templomjárástól kezdve sok mindent. Például Tompa Nándor atya, nagyon neves regnumi atya volt, azt az ifjúsági csoportot, amit később én vettem át, és hát jöttünk össze, akkor már azok egyetemista köriek voltak, alapította. Oda került aztán még Csányi atya előtt Kírer Vilmos atya.
Igen, vele találkoztam, igen, ő aztán óbudai plébános lett, ugye?
Igen, igen. 2 évig volt ott, és a Dauner János atyával, az ifjúsági kurva. A szalézi atyával. Este megint szentségeltétel, misék és hittanórák.
Nagy élet volt akkor, mikor oda kerültél.
Igen, tehát volt élet alapvetően. Én nyilván az egyetemista léttel, meg akik aztán velem tartottak, mert az ottaniak is kezdtem el velük foglalkozni, ugyanabban a tónusban és stílusban, mint az előző helyeken. Na most közben aztán, mit csinál az ember napközben? Hát először is ül a szobájába és gyóntat. Lelkivezetést végez, térít, ha valaki érdeklődik, jegyes oktat, és így tovább. Tehát reggeli misék vége, bekaptuk a reggelit, és akkor egy ember egy óra. Akkor ebédszünet, ez ment délutánig, hetente 4-szer, mert volt egy szabad nap. Szombat, vasárnap az eleve más történet. És akkor ugye minden misén egy atya misézett, és egy vagy ketten nyújtattunk. Tehát más volt a felhasználói igen, hétek. Igen. De volt szabadság, és Csányi atya nagyon aranyosan pártolta ezeket. Neki teljesen idegen volt, de aztán nagyon jól összebarátkoztunk, hogy még eljött, elvittük táborba magunkkal egy-két napra, és hát, hogy a mi világunk, ugye? Úgyhogy én nagyon szerettem ezt a helyemet is.
Voltam nálad, de mintha a Bokréta utcában laktál volna.
A lakás az ott volt, az emeleten laktunk mi hárman papok, és lent pedig civilek laktak.
Mi volt a Bokréta, az hozzátartozott, vagy egy szerzetesen törökölte meg az egyház? Vagy?
Szerintem, nem tudom pontosan, én szerintem, amikor ugye elvették a kolostort, akkor a papokat valahol el kellett helyezni, és akkor kiutalt a tanács, ott meg 2 lakást, emeleti lakást. És ahogy mondtam, ez az időszak az, amikor nagyon erősen kezd a katolikus szellemi élet is mozogni, Lukás László atyával, öreg barátommal, ugye a vigília körösökkel, az egyetemisták mindenre nyitottak voltak. 83 és 89 közötti időszakaszról beszélünk. Én még 3 évig utána félállásban ott voltam.
Örökviadásban?
Igen, kaplánként, és a félállásban pedig a lelkipásztori intézetnek lettem a kázi szervezője. Mikor aztán megvolt az esztergomi zsinat, az egyházmegyei, a kaposkai bíborosul egy félállás kiállt helynökként, és akkor ez volt az én 2 fél státuszom, plusz a Kórház utcában, ahol az Oli működött, a kápolnát vittem a Szent Józsefet 2000-ig.
Örök imádás, hát ott vannak a klinikák.
Telefon, hívtak, mentünk. Itt megint 89 előtt, 89 után, például a Bókai klinika, oda hozták azokat a pici babákat, akik nem biztos, hogy megmaradnak, inkubátor. Nem egyszer, és amelyikünk éppen be volt osztva a szolgálattevő, volt a szalad, ha keresztelni kellett, vagy Tűzoltó utca mögöttünk, ahol a rákos gyerekek vannak. Belgyógyászat, tehát napközben azért nem volt ritka, hogy szaladtunk, és ha kértek ellátást, akkor mentünk. Hát a telefonon, vagy előre szóltak, de ez hozzátartozott így az életünkhöz.
És akkor jártam én nálad, vagy akkor találkoztunk talán 87, amikor a Teréz anya első magyarországi látogatás volt, abban is nyilván a Lukács volt az egyik főszervező, vagy a főszervező, és jobb hián az interkontinentál helyette adtál szállást neki, valami ilyenre emlékszem. Én akkor az új embernek voltam munkatársa, és hát követtem az eseményeket.
De. Ezt poénosan szoktam mesélni, hogy
úgy mesélt.
Kell szabadon szerzetes rendet alapítani. Egy hét elején Lukács Laci telefonál, hogy te, jön a mamuska, alapítanak itt rendet, ugye megkapták a lehetőséget.
Igen, Teréz anya.
Teréz anya, igen, ő a mamuska nekem. Posgai volt akkor már, a Hazafias Népontnak a főnöke, és ő volt, aki az egészet valahogy elintézte. Jó. Csütörtökön jön egy telefon, megjön a Lukács Lacitól, hogy te, ezek semmit nem szerveztek meg. Hát mondom, de hol fognak megszállni? Semmi. mit csináljunk? Hát mondom, hol? És akkor ennek a kis kápolnának, amit mondtam a Bokréta utcában, az üresen álló egy szoba, fürdőszoba rész, mondom, hát ide tudom őket elhelyezni. Na, telefon le, telefon föl, riadó, összes egyetem, és a gyerekek ágybetétekkel, ennek gyorsan berendeztük, hogy 4 főnek ott legyen. Akkor megint egy telefonokás, azt hittem, tehát valahol azért fogadni kéne őket, én kimegyek értük, mondá ő a reptérre, de hát álljunk meg az örök imádom, legyen ünnepi mise, ez egy vasárnap este volt különben, valami etetés, és akkor mégis hát megjelennek. Jó. Csányi atya teljes lázban, mert ő nagyon szeretett etetni vendégül látni, hogy mit esznek ezeket, ő mindig húsba gondolkozik.
Indiából jövő.
Igen. Na, semmit nem ettek, hát csak szegényen ottan, misén ott voltak, persze óriási érdeklődés volt, és akkor szépen utána átmegyünk, hogy átvezetem őket a kápolnába, bemutatom, hogy tudnak megaludni, és hát majd hétfőn elkezdjük szervezni a szerzetes rendet, mert semmit nem szerveztek meg. Na jó. Hétfőn megyek át korán, hogy hát rendelkezésre, hát látom, hogy levették az oltárképemet, amely Szűzanya kápolna volt, és helyette a Szomjazom című, ami minden terézanyás izében ott szerepel. Hát egy kis mesztelen talpaikat ott elnéztem egy ideig, és mondtam, hát nővérek, most egy reggeli, és aztán utána megnézzük minisztériumok, vagy ilyesmi. Nem, ők nem reggeliznek, mert a szegények nem szoktak reggelizni. Hát olyan nem van, hát itt szoktunk, de hát rendben van. Aztán mondom, hát akkor most mit csináljunk, hova menjünk? Azt mondja, semmi, páter, nejlon szatyai volt a minimál cuccuk, és nekiálltak, eltűntek a Ferencvárosi utcákon, leültek a cigány gyerekek mellé, mert ilyen nagyon okomályan kicsit lumpen vidék volt az egész, beszélgettek. Na ez volt a szerzetes rend alapítása. Hát aztán persze
mindenki... A magyarországi megtelepülés.
Igen. Mindenki persze összekapta magát, mert nekik már akkor volt ilyen baráti körük itt, akkor Tömi utca, a hely nem volt alkalmas ott hosszabb távon. Igen. 2 napig voltak ott, és akkor már gyorsan megoldásokat találtak. De egy komoly probléma. Mert a Posgai felé a vonal, telefon, hogy hát de társadalmi biztosítást kell kötni, mert hát bármi történik. Ők nem kötnek, nem hajlandók. Na de miért? Hát a szegényeknek sincs. Van itt mindenkinek, nem? Akkor elmennek. És a mamuska azért az egy nagyon kemény valaki volt. Mit lehet itt csinálni? Posgait fölhívja megint a Lukás Laci, mi legyen? Azt mondja, figyelj, kössétek meg, nem kell nekik eljön tudni. Tehát mind a mai nevig úgy gondolták, hogy nincs társadalmi biztosításuk, de aztán meg lehet.
Fantasztikus. Meglepett, ahogy mondtad az elejét, mert én talán a Lukácstól tudom ezt, Lukács Lászlótól, tehát a Posgaiék vagy a Hiltonba, vagy az Interkontinentálban akarták elszállásolni a Teréz anyát.
Nem voltak hajlandók.
Na, ezt nem mondtad azért.
Nem. Tehát volt, hogy elvileg volt, hogy állami protokoll, meg majd kifizetjük, meg milyen, de sehova. Nem, a lehető legegyszerűbb.
Mondták, hogy igen.
És ezért, hogy igen, de ezt nem ők szervezték.
Nem ők, csak ez hozzátartozik a kontraszthoz.
Igen. Na hát így is lehet szerzetes rendet indítani egy országba. Jó, persze kellett hozzá egy fogadó közegek előtt tisztelet, egy nagy kör. Mindenki rohant, hogy lehet nekik segíteni, hogy kell beindítani. Most is szoktam nekik misézni néha a mostani csapatnak a tömőbe.
Hát a te mostani plébániád, ahol élsz, oda tartozik. A Tömő utcában ott laknak a Tömő utcai kápolnánál?
Kicsit messzebb, mint ahol Tömő utcai. Ez plébánia különben a Tömő utcába.
És hát Futó Károly volt, emlékszem még.
Bácsi volt hosszú időn keresztül, igen.
Azóta volt tanár Roska is, egy plébános egy ideig.
Leadta, akkor kapta egy ideig a Péter, a Szejlő Péter, az örökimádós pap, papja, és most ide van hozzánk a Józsefvároshoz kötve.
Tehát vasárnaponta misézel ott?
11-kor misézünk, az plébániai misének számít, oda környékből is jönnek nagyon egyszerű emberek, néha hajléktalanok is, és nekik 3-kor van egy külön hajléktalan mise, oda különféle atyákat hívnak meg, ugye, és
meg akkor... Mint hogyha kínai mise is ott lenne, nem?
Vietnámi? De volt, meg kinőtték nagyon gyorsan, úgyhogy aztán átkéreckedtek a Rezső térre, ami most a katonai odonáros tartozik, és néha olyan sokan vannak, hogy az a templom is kicsinek bizonyul. Úgyhogy igen, nagyobb dolgokat például itt is ünnepeltek a Józsefváros, ezek a vietnámiak. Tudod, 4 vietnámi pap van itt Budapesten.
Szalézia 2 és 2 meg jezsuita.
Egy darab jezsuita, és akkor az vietnámiul megy. Már egy órával előtte ott ülnek, imádkoznak, énekelnek, barátkoznak, esznek. Hát egy csomó vendégmunkás van itt tulajdonképpen elsősorban, úgyhogy nagyon
helyen. Sok környék.
Námi, azt nem tudom, nem értek hozzá. A kínaiak is kértek a bíboros úrtól templomot, nekik van misézőhelyük a MÁV telepen, de mi most mondta, hogy misézni lehet, akkor bejelentik az összes vállalkozásokat oda, ott észnél kell lenni. Úgyhogy saját templomuk nincs, és Bécsből szokott átjönni ismereteim szerint egy kínai atya, aki aztán ők nekik misézik. Ezek katolikusok rendesen.
Még a örökimádásra kicsit térjünk vissza számodra, ez az időszak, ez a 83-tól végülis egy évtizedig tartott, nem? Majdnem?
Tíz év.
Mit jelentett?
Hát, ahogy mondtam, katekézis, itt már gyerek kevés volt, kisgyerek, én igazából egyetemisták, középiskolások, házasság, nagyon sok házasságkötés, egyes oktatás, katekumenátus, tehát egy felnőtt pasztoráció volt, fiatal felnőtt pasztoráció, plusz az ország. Mert ugye sok fele hívják az embert, lelki gyakorlatok, csoportok, sok minden egyéb. Ezzel a garnitúrával alapítottuk a KIM-et, ugye, meg amit már kezdtem mondani a korábbi időkben, amikor kellett a későbbiekben, és mindig tudtam rájuk számítani, amikor a város misszió volt például jóval később, tehát tényleg nagyon jó társaim voltak. Pápalátogatás, ugye az én feladatom volt bizonyos szempontból a ifjúsági találkozó Szentatyával.
A stadionban, igen.
Igen, de akkor már mint Oli volt. Igen. De ez a garnitúra jött meg. Persze egy csomó atya, meg mindenki benne volt zeneire, és csak hát van egy szervezési háttér a történetbe.
Szóval akkor örök imádást így lezáratjuk, tehát akkor megvolt a helye annak a budapesti pasztorális életben.
Igen, és jártak imádkozni. Ott alakul meg a rendszerváltás után, aztán újra az oltáregy lett, ami annak idén egy nagyon komoly
imádás. Az is Kanter Károly műve volt.
Kanter Károly műve volt, és akkor ott a helybéliek megalapították és indították, de ez a rendszerváltás tájékán van. Az örök imádós időszak az a Krisztinának folytatása, csak a Krisztina város az egy nagyon erős plébánia volt, klasszikus plébánia élettel. Például nagyon jó asszisztencia volt, komoly minisztráns hagyományokkal, sok ismerőssel, meg hát a várból adódóan is egyebekbe. És akkor a diák mise is az enyém volt, ebből aztán gondok is lettek később, és akkor a Dobszai Laciékat...
A szkóla mozgalom ott kezdődött, ugye?
Nem ott kezdődött, az ment már, de nem volt igazán beépülve plébániákba. A Lacit én ismertem, Dobszai Lacit, még a kispakkoromból, jobba voltunk, és mondta, mi lenne, ha a diák misét erre állítanánk ránk, de úgy, hogy népénekek is. És akkor Szendrei Janka jött, és villám gyorsan körülbelül egy 70 fős szkóla gyerekekből, fiatalokból, mindenki.
Ez volt a Szkóla Hungarika?
Nem, ennek, ez egy szkóla volt.
Templomi.
Ez egy templomi szkóla, de például a Nagy Hét, többször is, ugye, olyan profikat a zeneakadémiáról, meg mindenhonnan hívtak énekesnek, meg egyébként gyönyörű életet produkáltak, a vesperások is. Minden hittanórára, minden hittan én tanítottam ott a Krisztinába, minden csoportot, mindig bejöttek egy 10 perc a végén a vasárnapi misét kicsit előkészíteni éneklésileg. De népének is volt bőven. Na most ez a csapat, plusz a minisztráns garnitúra asszisztenciával, ugye az is egy 40-50 fő volt, tehát az ilyen számokról beszélünk. Azért ez nem volt annyira ritka a budai plébániák
igen,
világában.
Igen, Kiskisztánban is szétfeszítik a templomot a minisztránsok egyes sátoros ünnepen.
Igen, igen. De hát a városmajor, ha belegondolunk, a ciszterek, szóval azért voltak azok a nagy, erős plébániák, családi háttér, és 3-4 káplán sokszor, ugye? Igen. Tehát azért ez nem volt. Ami nálunk extra volt, hogy nem csak a hittan, vagy nem csak a minisztrálás, hanem kisközösségek, tábor, és egy olyan szellemi irányulás a katolikus jövő felé, ami már egy új evangelizációt hozott előre.
Krisztináról, tehát a Szabó Imre után kikövetkezett plév, ti volt a főnököd akkor neked?
Gyimóti atya volt, tehát én ő volt a plébánosom.
Igen, hát ő Szent Imréből káplánkik volt, és ment át.
Nem mondom ment át, hanem ő akkor elkerült az Őrsvezértér környékén is volt, igen, és aztán úgy került oda, azt hiszem, de ezt már pontosan nem tudom, hogy... De akkor halt meg, mikor én ott voltam.
Gyimóti atya a plébános, és hárman káplánok voltatok?
Egész pontosan ketten voltunk káplánok, de volt egy egész egyházmegyés atya, aki nem lakott ott, hanem följebb lakott egy magán saját lakásba, de egész nap ott volt, tehát kvázi káplánként. Plusz laktunk négyen, a plébánián papok, és még misézni oda jártak hárman, négyen. Ezek szerzetes. Fehér Matyi bácsi például, aki Duna Bogdányból vagy honnan járt be, akkor egy jezsuita atya. Tehát egy nagyon, és mindig volt nyomtatás, ugye? Tehát ha a misézet egy, akkor mentünk segíteni áldoztatni vasárnap, és kettő, tehát tényleg ez egy tömegpasztoráció is volt. Most ehhez egy ifjúsági pasztorációt, plusz csoportot, egyebeket nagyon jól lehetett illeszteni. Bitmisék voltak, ugye? Felső Krisztinába pedig a pattantyúséknak
Pattantyús a csapata. Pattantyús
Karcsi csinálta. Karcsi, igen, igen. Most egy jubileumi év van ebből a szempontból, mert Dorogon, mikor voltam, a második év végén, tehát 75-ben szerveztünk a Dorogon egy olyan megméretést, hogy akik maguk írnak számokat, 6 csapat jött össze, mert nagy vádak voltak mindig, hogy ez olyan gyenge, hogy itt liturgiában ezt nem szabad megjeleníteni. Jó, rendben van, nézzük meg. Mindegyik csapat jenőjék, a Dax természetesen, Fölső Krisztina, akkor a Mercedes kórus a Jézus szívéből, kispapok hárman összeálltak elég nívósan. Fél óra, egész délután ment, és akkor egy közös mise, Tardi Lacit kértem, hogy jött, hogy szakértsük. És akkor utána nálam, de akkor már Pesten voltam a Hentes utcába, a vezetőkkel összejöttünk, hogy gyerekek, egyházzenei nívó, hogy minden nagyon érdekes beszélgetés volt. Akkor már megy ugye a Nagymaros, meg hát ez futó tűzként terjed, aki látott már gitárt, az pengetett, de én csak azokat hívtuk, akik tudtuk, hogy különféle műfaj. A Krisztina város ne is említsem, hogy a sógoromék, a Becker Gáborék mind a mai napig csinálják a dolgokat. Saját szerzemények, nyugatról koppintott szerzemények, ugye?
Lábáskodtál a Szkóla mozgalomnál is, vagy besegítettél, meg a gitárosnál is, tehát. És nem szoktál vitatkozni magaddal, hogy most melyik a szent zene, vagy melyik a szentebb zene?
Én ezekben, a Mátyás templomnál nőttem föl, ahol az ember a fal másik oldalán a Várdos kórus próbált rendszeresen. Ugyanakkor az ember evangelizált szempontból pontosan tudta, hogy ennek mi a jelentősége az egész. Tehát ez egy evangelizációs kérdés volt számomra. És a regnumban...
Praktikus szemmel nézted.
Pontosan. Egyrészt másodszor az ember tudta, hogy azért erős nívó különbségek is vannak, de nem ez az elsődleges kérdés. Az első bitmisét a Tardi Laci, még a Tóth János apát plébánossága idején Mátyásba. Akkor lett még egyszer, a Szilas mise, így szokták a húsvéti karácsonyi.
Amit állítólag Abonyban mutattak be először, vagy valami ilyesmit, tehát Abony is benne van.
Tehát nem Pesten kezdődött az egész. Tehát én általában mindig a háttérbe igyekeztem lenni, meg kereteket megteremteni, ötletekkel előállni, összehozni. Nekem inkább ez volt a szerepem mindig, most is azt hiszem ez a fő a történetben.
Nagyon sok lelki gyermeked, meg lelki kezdeményezésed van.
Nem akarom, azért legyen arányosak, tehát nem én fújom a passzát szelet, csak éppen úgy adódott, hogy éppen az ember ott volt, és mivel több kapcsolatot sikerült akkor mindig összerakni, ezeket egymás erősítő dolgok voltak, lehetőség pedig adva volt, föl kellett ismerni. Most egy részéről az életemnek nem beszéltem, mert miért kerültem én el a Krisztinából?
Ha nem is viharosan, de el kellett menned valahogy.
Vihar nem volt, csak a következő történt. Ugye Sajgó Szabolcs atyáról már volt szó, belekeveredtünk, hogy esetek Perúba.
Igen.
De nem kaptunk engedélyt, Szabolcs diszidált, én pedig nem akartam külföldre menni, ezek után nem diszidálok, mert én magyar, én mindenképpen visszajöttem volna pár év után.
Kalandvágyból maradunk.
Igen, és hát minden jól ment, hát a 10 ujjamat megnyalhattam pasztorári szempontból, és akkor erősödött meg bennem, hogy nekem most el kéne vonulnom egy évre. Énnek akkor jezsuiták felé tájékozódtam, hogy esetleg az illegalitás belépek, Feri bácsi, aki akkor a tartomány főnök volt, hozzájártam. Tehát gondoltam, hogy akkor esetleg szerzetesség. Családilag mindig is nagyon erős jezsuita kapcsolódásaink voltak. Összes nagybátyám, nagyszülők, minden, majd a férfiak Bécsbe, Karlsburgba jártak, tehát mindig valahogy jezsuiták volt. Tehát nekem abszolút nyitott volt, voltak jezsuita ismerősök, itt a Jenő bácsi volt. Tehát ez mocorgott bennem, hogy egy illegális szerzetesi, mert csak akkor így lehetett erre gondolni, ezt meglépjem, ne lépjem, egy kicsit számítottam arra, hogy annak a szellemisége, meg egyebek az itteni dolgaimat is segíti. Végül is látszott, hogy nem igazából jezsuiták akkor, hogy nem voltak aktívak. Az én szempontomból legalábbis nem. Azok a kapcsolatok, papi vagy ilyen katolikus értelmiségi vonalak, azok bőven elegendők voltak. Ez nem hivatásválság volt, hanem ugye az ember mindig szeret előre látni szellemileg, hogy milyen irányokba megyünk, hogyan tovább, a rám bízottak, a katekézisek. És mentem Bíboros úrhoz, Lékaihoz, hogy szeretnék kérni egy évet. Püspök Szent László, Váci Jenő bácsi ott a faluba, kapok egy házat, dolgozom, kapok kaját, és utána mindent folytatok. Ugye új plébános lett a királyatya helyett, mindenki azt hitte, hogy miatta. Nem kaptam engedélyt, de én mondom, engedetlenség ide is elmentem. Mondom, hát legfeljebb fölfüggesztenek, utána bocsánatot kérek, és aztán folytatom. Azt gondolták, hogy az új plébánossal nem jövök ki, vagy kifáradtam, vagy mit tudom én, és Lékai Bibuson nagyon rendes volt, nem lépett semmit. Tudták, hogy abszolút nem nőügy van mögötte, nem hivatás, Vácsenő bácsinál, aki a jezsuitaként volt, de akkor még nem volt felfedezve a hely. Hát tudták, hogy létezik, de az egész, meg a 30 napos Szent Ignácit meg tudtam csinálni, és ott készültem föl, utólag érzékelem, lelki gyakorlattal, egyebekkel a későbbi időkre, ami aztán nagyon jól jött a zsinatoknál, egyebeknél, hogy egyház merre tovább.
Kellett egy szünet, hogy újra gondolj mindent. És
gondoltam, hogy nekem akkor ez kell, mert olyan gyorsan ment minden történések, ugye. Sok értelmes ember volt, de a mindenki terepet, ahol a közösségek vannak, és irányítod őket, viszed, plusz szellemileg átlátni, stratégiailag merre tovább, erre nem nagyon volt ember. A beszélgetéseinkben nagyon sok minden előjött, de én mindig előre szerettem látni, hogy mik azok a lépések, amiket meg tudunk lépni helyzet ki. Egyszerűen akartam, hogy a Szentlélek Úristen ebbe a dologba világosítson. Végül is nem az egy év, hanem mikor láttam, hogy ilyen tényleg aranyos a főnököm, akkor december 31-jel visszatérek, folytatom a Krisztinába, semmi kifogásom ellene, de azt hitték, hogy én ott konfliktusban, hiába mondtam, hogy nem, semmi gond, és ezért csöndes hely, az örök imádó, azért tettek át oda.
Értem.
És akkor kellett tisztázni, hogy ki maradt, ki jön utána, mert nagy része nem krisztinai volt, igen, ugye? És hogy kell ezt az egész rendszert akkor tovább vinni.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, Blankenstein Miklossal beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szilágyi Né Kaszaboglárka hitoktató, az Egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium diákjaival az émafajtákról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Én Kaszaboglárka vagyok, az Egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittantanára, és szeretettel köszöntöm ebben a Hitvalló Rádió műsor középiskolásoknak adásban beszélgető partnereimet.
Kovács Laura,
Jakab Nóra
és Molnár Boglárka.
A mai adásra egy olyan témával jöttem, ami talán mindannyiunknak nagyon meghatározó az életében, vagy meghatározó volt valamikor az életében, ez pedig nem más lenne, mint maga az imádság, hogy hogyan imádkozunk, hogyan szólunk Istenhez, ő hogyan tud hozzánk szólni. Ugye, ha imádságról beszélünk, akkor az egy párbeszéd a Teremtő Atyánkkal, az egy párbeszéd Istennel, aki mindennél jobban szeret minket. És akkor fel is tenném nektek, lányok, így az első körben azt a kérdést, hogy titeket kitanított imádkozni? Hogyan kezdtetek el imádkozni? Mi volt az első ilyen meghatározó, vagy akár kevésbé meghatározó mozzanat, ami így elindított titeket az ima útján? Laura?
Hát ugye én elsőben katolikus iskolába kezdtem, és egy nagyon aranyos apáca volt az osztályfőnököm, és ugye ő indított el így ezen az úton, hogy kell, tehát ő fektette le az alapokat.
És mi volt az első imádság, amit elmondtál, emlékszel rá?
Ó, szerintem az, hogy őrangyalom szívből kellek, mint a bajtól őrizzél meg, életemben légy vezérem, halálom korály mellettem, amen.
Ez nagyon-nagyon szép, ezt szoktuk tanítani, ugye első osztályba is, meg kicsiknek is, mert egy nagyon fontos dolgot imádkozunk ezzel, hogy az őrangyalunkat kérjük, hogy vigyázzon ránk az útunkon. Bogi?
Ugye katolikus családban nőttem fel, és kezdetektől jártunk misére, és szerintem, amit én legelőször imádkoztam, az a mi atyánk volt. És nem tudom, mert a misén kötött imák vannak, és akkor minden is volt, de talán a mi atyánk.
És ki volt az, aki téged imádkozni tanított így? A szüleiden keresztül? Vagy nagyszülők esetleg?
Leginkább a szüleim, és később a szalézi nővérek.
Nóri?
Én először ha jól emlékszek, akkor óvodába iratkozhat. Édesanyám még beírattak hittanórára, és hát igazából egészen mostanáig járok hittanórákra, és ha jól emlékszek, akkor az alsós hitoktatóm tanított meg imádkozni, és a legelső, amit megtanultunk, az a mi atyánk volt.
De két klasszikus imádság hangzott itt el, a mi atyánk és az őrangyalom imádság. Ugye ezek mind olyan emlékezetes pillanatok nekem számomra, például engem a dédmamám tanított imádkozni, és én is az őrangyalom imádsággal kezdtem a pályafutásomat ebben a témában, és utána szépen lassan mi atyánk, üdvözd légy Mária, és akkor így mindig magyarázgatta, hogy egy-egy imádságban mit kérünk. És most hogyan van jelen az ima az életetekben? Hogy hogyan fejlődött így onnantól kezdve, hogy elmondtátok az első imát. Nóri?
Hát mostanában a legtöbbször iskolába vagy hittanórán, vagy pedig a reggeli és a délutáni, vagyis a tanítás utáni imádságot szoktuk mondani.
Laura?
Hát ugye vannak ezek a felkiáltások, hogy ja Istenem, ezt kérlek most ne, vagy ja Istenem, kérlek ne, meg ilyenek, és akkor utána, amikor nem történik, akkor azt mondjuk, köszönöm Istenem, hogy ezek az ilyen legalapabbak, amik ilyen nap mint nap elhangoznak a számból legalább háromszor. Meg én nem szeretek kötötten imádkozni, tehát én, hogyha imádkozok, én mindig csak a saját szavaimmal. Jó, beleteszek egy üdvözl légyet, mi atyánkod, de én nem szeretek kötötten imádkozni.
Bogi?
Furcsa vagy nem, én nem tudok így a saját szavaimmal már mint hálát adni. Igen, úgy sokkal könnyebb, hogy így a saját szavaimmal kifejezni, de például egy estimát, akkor inkább maradok a kötött formáknál. Szóval azt úgy nekem így nehezebb megfogalmazni.
Laura?
Hát én azért nem szeretek így kötötten imádkozni, mert én úgy fogom fel, mintha éppen valakivel beszélgetnék mint egy személynek beszélnék, akár egy legjobb barátnak, vagy egy annak, akinek elmesélem a napom történését, amik rosszul érintettek, vagy valami, ami jól érintett, jól esett, vagy jó volt. Valamikor hálát adok, vagy valamikor kérek, panaszkodok akár. Úgyhogy egy ilyen, aki mindig meghallgat, és nem, mert kötött, ezt valaki egyszer elmondta, és ezt átvettem mondjuk a mi atyánkot Jézustól. De ezt én így a saját szavaimhoz alakítom, meg a saját érzéseimhez alakítom.
És volt esetleg olyan időszak az életetekben, amikor így nehéz volt imádkozni, vagy úgy nehezen fogtatok hozzá? Bogi?
Amikor ilyen nehéz időket élek át, akkor én sokkal könnyebben imádkozok, és sokkal jobban érzem így Isten jelenlétét, mint így a normális mindennapokban. És hát könnyebb, mármint szívesen megbeszélem így idézőjelesen vele a dolgaimat.
Laura?
Ja, vannak ilyen konkrét időpontok, mikor éppen nagyon mélyen vagyunk, és valami történt, akkor nehezebb. De valamikor meg könnyen, mert pont az, hogy várjuk a segítséget, úgymond, és akkor egyértelműen még az is hozzáfordul, hogy ja Istenem, hogy ne, aki amúgy nem is hisz benne, vagy nem is gyakorolja a vallását. Én általában akkor tudok leggyakrabban imádkozni, hogyha valami éppen nagyon jó történik velem, vagy amikor nagyon rossz. Én nekem akkor a legnehezebb, amikor ilyen egysíkú, ilyen köztes állapotban vagyok.
A hétköznapokban, amikor úgy történik is, de nem is történik semmi. Nóri, neked volt esetleg ilyen?
Hát nekem is kb. Ugyanúgy van, mint Laurának, hogy így a hétköznapok során így nehezebb kicsit magamat rávenni. De például így általános iskolában elég sokszor volt, hogy például ezt úgymond gáznak éreztem, és akkor ez így kicsit abba maradt, de aztán végül is ez így megváltozott, és folytattam az imádkozást.
És itt nagyon jó, hogy említettétek itt a kötött és kötetlen imádságot. Én személy szerint úgy vagyok vele, hogy nekem, amikor úgy nehéz imádkozni, amikor úgy nem jönnek a szavak, akkor szoktam leginkább a kötött és előre megírt imádságokhoz fordulni, mert akkor így az ember így jobban ki tudja általa fejezni magát, még hogyha így a szavakat nem is találja, akkor is így egy kicsit könnyebb. És ha már itt tartunk, egy kötött és kötetlen imát, milyen ima módokat ismertek, milyen ima fajtákat? Nóri?
A rózsafüzért ismerem, és a mi atyánk tanítás előtt és tanítás utáni ima például esetleg.
Bogi?
Zsolozsma, a litániák, az esti és reggeli imákat, vagy az étkezés előtti utánit.
Laura?
ugye egy-egy szenthez fűződő ima esetleg, mondjuk minket pont nem, vagy angyalokhoz, tehát Mihály Arkangyal védelmez minket, igen. Van a csotki ima, ami ilyen karkötőhöz van csinálni, és akkor így lehet végigvenni rajta.
Görög-keleti szerzeteseknek az imádságra, ima eszköze, ima fajtája.
Jaj, mikor még boszkus voltam, és volt ilyen nyári tábor, és mindig mentünk építeni, és volt előtte egy ima, még az érkezés előtti ima előtt, és nem jut eszembe, mi a neve.
Szentet értetek benne? Szávi Udomonkost esetleg?
Jó, vagy tudom, nem emlékszel. És előtte mindig volt még...
Az úrangyala!
Igen, az úrangyala!
Úrangyala, igen, szuper. És itt ugye meséltetek olyan imáról, amit közösségben imádkoztatok, de hogy az embernek ugye megvan a kis egyéni ima élete, amit egyedül szokott imádkozni. Nektek van ilyen rendszeretek, hogy mi az, amit reggel imádkoztok, vagy mi az, amit így este imádkoztok, vagy így tartotok ebben ilyen rendszert? Bogi?
Nem szoktam, már mint reggel, mikor felkelek, akkor általában késésben vagyok, és az út a templom mellett vezet el, és ott van a kereszt, és akkor keresztet, és egy gyors reggel ima, ami úgy eszembe jut éppen, és hát este pedig egy estimát. Én talán így a kötötteknél maradok. Napközben egy-egy háladó, egy kérő ima így szokott közbe csúszni, de kötöttek.
Laura, neked van ilyen megszokott rendszered?
Én saját szavaimmal, és reggel én általában mindig kések, tehát én mindenhonnan elkések, főleg, hogyha reggel kell menni, úgyhogy a reggeli az így maximum nálam is egy keresztvetésig futja. Meg van egy, ami nálunk így úgymond ilyen szokás, mikor vége van a misének. Akkor a nénik mindig elkezdjük mondani, és mondjuk a Szent Mihály Arkangyalt, meg utána a Zoltán madalá futunk Istennek szentszülőjét, és az mindig megvan. Az hatodik, ha szagad, azt elmondjuk.
Azért jó, hogy a templomainkban vannak még ilyen idősebb nénik, bácsik, akik így megtartják az embert ebben az imádságban, és megmaradnak ezek a hagyományok, hogy akkor kérjük Szent Mihályt, kérjük Szűz Máriát, hogy legyen közben járunk.
Jöjj el, Uram, várok rád, megváltom. Jöjj el, Uram, véred, Uram, kifolyt értem, bűneim megbocsátottad. Tested, Uram, megtört értem, betegség nem hátráltathat. Jézussal járni mindent megér, szavát hallgatni jobb az életnél, mindent feladni most kincset ér, ha vele jársz örökké. Jelenléted átjár, Uram, békesség tölt els ámulat. Jelenléted átjár, Uram, szeretet lágyan simogat. Jelenléted átjár, Uram, erőt ölt be és áhítalt. Jézussal járni mindent megér, szavát hallgatni jobb az életnél, mindent feladni most kincset ér, ha vele jársz örökké. Járni mindent megér, szavát hallgatni jobb az életnél, mindent feladni most kincset ér, ha vele jársz örökké él. merre jársz, örökké élsz. Ha vele jársz, örökké élsz.
Sokat beszéltünk itt már az imádságról, csak még arról nem volt szó, hogy mi is az imádság, mit csinálunk, amikor imádkozunk.
Beszélgetünk.
Igen, beszélgetünk.
Istennel, Jézustal, esetleg Szűz Máriával, aki az éppen szólunk.
Párbeszédben vagyunk az Istennel, és nektek így mit jelent ez az ima? Bogi?
A hivatalos megfogalmazás ugye az, hogy Istennel kommunikálunk. De nagyon érdekes, mert nagyon ritkán érzem azt, hogy ő válaszolna, mármint amikor dühös vagyok, vagy nagyon boldog, akkor ezt sokkal jobban érzem, hogy van, aki így meghallgat, hogy velem együtt örül, esetleg tanácsot ad, de amikor így a szürke hétköznapokban, akkor inkább ez így monotonná válik, és ezért érdekesek is a hittételek, mert valaki azt érzi, hogy válaszoltak neki, hogy megmondták, hogy na merre, vagy inkább egy útmutatót adtak neki, hogy most hogyan tovább. És ezt szeretném amúgy talán egyszer megtapasztalni, mármint nem úgy értve, hogy én szerzetes szeretnék lenni, vagy ilyesmi, csak hogy egy ilyen jelet adni, hogy ezt így megtapasztalni. Érdekesnek tartom.
Mindig elgondolkodok azon, hogy amikor így jelet kérünk Istentől, akkor így mi az, amit várunk, hogy egyik barátom mondta egyszer, hogy erről beszélgettünk pont, hogy én annyira szeretnék valami jelet kapni Istentől arra, hogy jó úton járok, vagy hogyha rossz úton járok, akkor azért kapjak egy jelet, és akkor én mondta, hogy de most mit vársz, Bogi, most azt várod, hogy így rád kacsincson a Mária a templomba, vagy így mi az, amit vársz, és tényleg nehéz megmondani, hogy ilyenkor mit várunk Istentől. Laura?
Én attól szoktam félni, hogy mikor este ugye csönd van, és én mondom amit, a magamét, és akkor utána egy csönd van, és akkor néha ugye hallok, mint a fejemben, és azt nem tudom eldönteni, ezt most én képzelem be magamnak, és úgy alakítom, ahogy én szeretném, és mert ugyan azt mondja, hogy ez tényleg ilyen csugallat.
Ilyenkor segít talán az, hogy kérni kell a Szent Lelket. Ilyenkor, hogy adjon valami belső nyugtalanságot, hogyha nem úgy van, vagy egy belső megnyugvást, hogyha ez tényleg úgy van. Ez egyébként egy nagyon komoly téma, amit felvetsz, mert ugye a megkülönböztetésről szoktunk beszélni sokat, hogy mi az, ami valóban Istentől jön, és mi az, ami nem tőle jön. Volt már esetleg olyan tapasztalatotok, amire azt mondtátok, hogy tudom, Istenem, ezt te voltál? Laura?
Nekem mostanában ugye voltunk személyzetem, mert volt egy fekete pönt, mindegy, nem ez a lényeg, és én mindenféle rosszat olvastam. És mikor közölték, hogy nem azna, akkor én azt hiszem, hogy az biztos, hogy az azért van, mert
nem tudom, Istenem, hogy te voltál. És mikor érzitek leginkább Isten jelenlétét az életetekben? Laura?
Hát ugye hétköznapi, még suliba járunk, mikor totálisan nem tanultam semmit, akkor úgy fel ne szólítsanak, ne hívjanak kifelelni, és akkor olyan érzem, hogy ott izgul mellettem, és mikor nem hívnak ki, akkor így is megkönnyebbül. Vagy mikor vagy nagyon mélyen vagyok, akkor a legjobb barát így tartja a lelket, vagy amikor boldog vagyok, ő is boldog. Ez ilyen szokásos sablon téma. Hát nem sablon, de...
De úgy érzed, hogy olyankor ott van melletted, és ő figyel rád. Bogi?
Amikor leginkább éreztem Isten jelenlétét, az talán akkor volt, amikor mielőtt voltunk elsáldozók, az előtti gyónásnál. Akkor nagyon féltünk, hogy akkor mi fog történni, és amikor bent a gyóntatószékben, akkor miután így elmondod a bűneidet, és végre eljön a mondat, hogy több bűre nem emlékszem, akkor olyan felszabadulást, meg ilyen megtisztulást éreztem. Nagyon-nagyon jó volt.
Laura?
Én is emlékszem az első gyónásomra. Én emlékszem, a kezemet törtelve mentem be. És mikor kijöttem, akkor úgy éreztem, hogy mintha ilyen lebegnék, vagy ilyen, nem tudom hány kilót így elvesztettem volna, és így sokkal könnyebb. Lehet, hogy fizikailag nem voltam könnyebb, de a lelkem az könnyebb volt.
Nóri?
Most így a Bogi is, meg Laura is mondja ezt az első gyónást, arra még én is emlékszek, hogy akkor én is nagyon ideges voltam, én voltam a legelső, akit beküldtek. Mindenkiként hallotta, hogy úgy remegett a hangom, és utána így lehetett, éreztem magamon, hogy ez utána így nagyon megkönnyebbültem, és úgy akkor talán éreztem szerintem Isten jelenlétét.
Ez egy tényleg ilyen meghatározó dolgok, amikor az ember tényleg érzi, hogy ott van mellette Isten. És hát itt volt szó arról, még így szeretnék erre visszacsatolni egy kicsit, hogy amikor Isten úgy olyan, mintha így nem válaszolna, vagy nem tudjuk, hogy válaszol-e. És erre láttam pont a minap az interneten egy képet, hogy nem mond, hogy nem válaszol az Isten, amir záró van a Bibliád. Hogy ugye azt szoktuk mondani, hogy a Biblia az maga Isten szerelmes levele számunkra, és hogy azon keresztül üzen nekünk Isten. És hogy ez tényleg így van, hogy a Bibliában is találunk, akár ugye a Zsoltárok könyvét már veletek egy csomószor néztük és tanultuk, hogy tényleg ott velünk van, velünk imádkozik az Isten és a Zsoltáros, és ott tényleg mindig találunk olyan imamódot, ami minden helyzetben ott van, és minden helyzetben segít. Ismeritek azt a mondást, hogy órát labóra, imádkozzál és dolgozzál. Hogyan jelenik meg az ima a hétköznapokban, a hétköznapi munkában, az iskolában? Fel tudjátok úgy fogni a tanulást, mint egy imádságot? Lehet így imádkozni ezzel?
Nem mindig. Amikor olyat tanulok, amit érzem, hogy nem az én pályám lesz, és sosem fogom használni az életben, úgy érzem most, akkor én akkor nem érzem úgy, hogy én ezzel valamit teszek saját magamért, mert fontos lesz az életemben, és meghatározó lesz azért, hogy legyek valaki az életben, hogy ezt tudjam.
Igen, akkor úgy nehéz felfogni a tanulást, de pont ilyenkor tud talán segíteni azt, hogy azért is megteszem, és váljék Isten dicsőségére az, amit én teszek. Ugye, amit pont te mondtál, hogy a csotri imádság, hogy ez ugye a szüntelen ima, és talán ehhez is hozzá lehet egy kicsit gondolni, hogy igenis ez is lehet egy imádság, amikor valami olyan dolgot teszünk, ami nekünk talán kevésbé jó, és kevésbé érezzük hasznosnak. Bogi?
Ha én dolgozok, vagyis csinálok valamit, akkor nagyon nehezen pont az imárval lenne úgy, hogy szívesen csinálnám egyszerre mind a kettőt, de nagyon nehéz mind a kettőre koncentrálni. Szóval így ha csinálok közben valamit, akkor úgy nehezen koncentrálok mind a kettőre. De ha például suliban így ide-vissza vezetve, hát ha egy dolgozathoz nem a legtöbbet tanultunk, akkor csak az a kevéske maradjon meg, mint amennyit megtanultunk arra emlékezni. Ilyenkor előjön.
Most, hogy kiveséztük ezeket az imamódokat, imafajtákat, szerintem bőven van még erről majd mit beszélgetnünk, meg nagyon sok mindent kihagytunk, de talán így kezdésnek így ez így egy bevezetés volt számunkra is, meg a hallgatók számára is, hogy hogyan szoktunk imádkozni, hogyan érdemes imádkozni. És arra gondoltam, hogy ezt az adást most, hát majd még az imádság előtt egy verssel zárnánk, még pedig Reményik Sándornak a Valaki értem imádkozott című versével, amiről majd még szerintem beszélünk adásban, mert ez is egy gyönyörű szép vers, és fontos az egymásért való imádság, de zárjunk most ezzel.
Reményi Sándor Valaki értem imádkozott. Mikor a bűntől meggyötörten, a lelkem terheket hordozott, egyszer csak könnyebb lett a lelkem, valaki értem imádkozott.
Valaki értem imádkozott, talán apám, anyám régen, talán más is, aki szeret, jó barátom vagy testvérem?
Én nem tudom, de áldom Istent, ki nékem megváltást hozott, és azt, aki értem, csak egyszer is imádkozott.
De nagyon szépen összefoglalja ez a vers, hogy mennyire fontos az egymásért való imádság, és akkor szerintem zárjuk is ezt az adást egy imával, egy kötött imával, pedig a mindenki által ismert és szeretett Mi Atyánk imádsággal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk,
aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Szólj, Uram, hadd halljam szabadat. Szólj, Uram, hadd halljam hangodat. Fülem nyitva már, szívem téged vár. Vesd el igéd magját. Ha út félre esik, akkor nem fog teremni. Madarak felkapkodják. Ha köves a talaj, akkor nem lesz gyökere, a hőségben elszárad már. Szólj, Uram, hadd halljam szavadat. Szólj, Uram, hadd halljam hangodat. Nyitva már, szívem téged vár, vesd el igéd magját. Ha tövises a föld, akkor az sem kedvez majd, hamarosan megfojtják. Nem hoz gyümölcsöt, hiába öntözött, pogánycskóró elpusztítják. Szólj, Uram, hadd halljam szabadat. Szólj, Uram, hadd halljam hangodat. Fülem nyitva már, szívem téged vár, vesd el igéd magját. Ha jó földbe kerül, akkor sok termést aratsz, akár a százszorosát. Öntözgessed azt, hogy bőven teremjen, legyen majd tele a kosár. Szólj, Uram, hadd halljam szabadat. Szólj, Uram, hadd halljam hangodat. Fülem nyitva már, szívem téged vár, vesd el igéd magját. Vesd el igéd magját. Vesd el igéd.
Elhangzott műsorunkban Szilágyiné Kaszaboglárka hitoktató beszélgetett tanítványaival. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23:25-től megismételjük.